Jeremiás könyvének a 31. részéből, a 31-től a 37. versig fogunk olvasni, így szól Isten igéje. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, az ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezt mondja az Úr, aki adott napot, hogy világítson nappal, és adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felriasztja a tengert úgy, hogy a hullámai zúgnak, akinek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend, színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr, ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelen, akkor vetem meg én Izrael utódait mindazért, amit elkövetett, így szól az Úr. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk neked azért, hogy elhívtad Izraelt, hogy legyen neked tanúd ezen a földön, és köszönjük, hogy Izraelből támasztottál nekünk megváltót, aki elvette bűneinket. És köszönjük, hogy pogányként sokunkat beoltattál Izraelnek a testébe, és lehetünk úgy is idegenként is a te fogadott gyermekeid, hogy mi a haragfiai voltunk, de te mégis megtaláltál minket, megkerestél minket, és magadhoz voltál minket. Köszönjük neked, hogy a te szereteted az nem a mi tetteinken múlik, hanem te magadból fakad. Te vagy az, aki maga vagy a szeretet, te vagy az, aki örökkön örökké fenntartod ígéreteidet, és semmi és senki sem változtathatja azokat meg. Köszönjük, hogy ilyen szikla szilárd alapon állhatunk, és ismerhetünk téged, és egy napon majd, amikor ott állunk a színed előtt, színről színre is láthatunk téged. Köszönjük neked, hogy ezt a reménységet adtad a szívünkbe, és imádkozunk ma, hogy amikor szól Isten igéje hozzánk, jobban megérthessük, mit jelent benned bízni, mit jelent veled lenni, mit jelent tőled függeni teljes mértékben. Add, hogy ez így lehessen az életünkben. Kérünk téged, hogy szóljon a te igéd a gyermekeink között is, add, hogy ők is megismerhessenek téged minél előbb, hogy minél korábban odaadhassák az életüket a te kezedbe. Köszönjük neked, hogy hitünk szerint ma velünk vagy, közöttünk vagy, taníts minket a te igéd által. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Jó, hogy itt vagyunk ma. Jó, hogy tudunk együtt lenni, mint gyülekezet, amikor van lehetőség bátorítani és építeni egymást. A római levél a 12. részben olvasunk, hogy van olyan, amikor mi tudunk sírni azokkal, akik sírnak, és van olyan, amikor mi tudunk örülni azok, akik örülnek. Én azt mondom, hogy gyülekezet gyakran van lehetőség együtt sírni, de örülünk, hogy vannak lehetőségek, amikor tudunk együtt örülni. És különösen örülünk, hogy az Augustin, akinek másfél hete volt egy vese átültetés, már otthon van, és jobban van, hogy mint gyülekezet most tudunk örülni a Józsiékkal, és ez valóban egy nagy öröm. Az Isten igéje, olvasunk a 2. Timoteusban, hogy a teljes írás Istentől ikletett. És mi olvasunk, hogy a teljes írás jó számunkra. A teljes írás épít minket. De annak ellenére, hogy ez így van, mégis azt kell látni, hogy különböző részek a Bibliában sokkal könnyebben tudunk megérteni és alkalmazni, és vannak más részek, amit esetleg amikor az ember olvassa, azt mondja, hogy ez egy kicsit unalmas. Nincs olyan, ami szól hozzám, hogy mit kell csinálni ma. És esetleg én tudok összehasonlítani a Biblia ebben az értelemben egy puzzle-lel, egy kirakóval. Amikor valaki csinál egy puzzle-t, legalább általában, hogy van egy tájkép, vannak olyan részek, ami nagyon könnyű csinálni, és nagyon jó, és érdemes, és érdekes. De utána a legtöbb ilyenben van egy tó, ahol csak egy szín van. És amikor kirakjuk a darabokat, abban a részben az egy kicsit nehez, és utána jön az ég. És ráadásul egy olyan képet adnak, ahol egy felhő sincs az égen, csak kék az egész. És akkor van olyan, amikor az ember egy ilyen, esetleg 2-3 ezer darabos puzzle, amikor az ember berakja ezeket a darabokat, azt mondja, hogy ez már sok. Ez már unalmas. Nem értem, hogy miért értem-e az egészben. De valahogyan, amikor az ember végre befejezi azt, akkor teljes a kép. És akkor jó az. És valahogyan így vagyunk az igével. A céljunk az, hogy legyen teljesen kész a kép. Azok a nagyobb kék részek is kell ahhoz, hogy teljes legyen a kép. És az új szövetség az inkább olyan, mint a könnyebb részek, amit könnyen lehet alkalmazni, de vannak olyan részek az Ószövetségben, ami olyan, mint az az ég. De kell hozzá. Az, hogy teljes legyen a kép, szükséges van arra, hogy mi foglalkozunk minden rész az igében, és megértünk minden rész. A teljes írás ikletett Istentől. Amikor múlt héten kezdtünk beszélni a Jeremiás, vagy 2 hete a Jeremiás könyvéből, láttunk, hogy kicsoda Jeremiás. Láttunk azt, hogy Isten formálta őt. Isten teremtette őt pont, ahogyan ő lett. És azt is látjunk, hogy a Jeremiás ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. Neki nem volt több képesség, tehetség, mint te vagy én. Ő egy átlag ember volt. És mi láttunk azt, hogy Isten hívta őt a szolgálatba. Láttunk, hogy először volt egy kifogás benne, amikor azt mondja, hogy nem, én túl fiatal vagyok. Én nem tudok csinálni azt. És láttunk, hogy különböző emberekben különböző kifogások vannak, hogy miért nem? Miért nem tudok az Isten embere lenni? Miért nem tudok teljes szívvel követni őt? De láttunk, hogy a Jeremiás egy hős volt. Egy hétköznapi hős. És láttunk, hogy van sok ember, aki tud hétköznapi hős lenni. Isten hívta Jeremiás a szolgálatba. Ő egy proféta lett, de lényegében, amikor mi látjunk, hogy ő proféta, az volt az ő feladata, hogy ő tovább adja a népnek az Isten üzenete. És a mai napon mi fogunk látni egy kicsit, hogy mi volt az üzenetet, amit Jeremiás tovább adott. Lehet látni egy vázlat, amit mindenki kapott. Az első pont az ítélet. Én gondolkoztam azon egy kicsit azt, hogy a mai predikáció csak az ítéletről lenne szó, de nem akartam, hogy mindenki elcsögedve menjen haza. És azt is láttam, hogy ha ezt csináltam, hogy az ítélet lett volna a főszíme, akkor a predikációban lett volna 21 pont. És én azt gondoltam, hogy senki nem akar hallani 21 pont. De az a lényeg, hogy, és azért mondom, hogy 21 pont, mert a Jeremiás könyvében van 21 különböző kép, amit Jeremiás használ, amikor ő beszél az ítéletről. 21 kép, és mindegyik az ítéletről beszél. Az első, ami szerepel, már az első részben van, amikor a mandala fa, egy mandala veszer. És óta látjunk, hogy azért az ítéletről volt szó, mert a mandala fa, és én ezt tudok tapasztalni, ott van a saját kertemben, az, ami első virágzik. Mielőtt a többi fa virágzott ott a mi kertünkben, a mandalafák már fehérek voltak. És itt az első részben, a Jeremiás könyvében, ő beszél arról, hogy lesz egy olyan ítélet, ami nagyon gyorsan jön. És a mandalafá veszer volt a kép arról. Kellett volna beszélnem a Danival, és akkor lett volna látható dolgokat, amit tudtam fölhozni, mert utána látjunk, hogy vannak különböző állatok. A Dani tudta volna hozni ide az állatkertből egy oroszlán, akkor az oroszlán beszél az ítéletről, vagy a farkas beszél az ítéletről, volt egy példa, vagy egy parduc volt egy példa. Mind az ítéletről, hogy Isten ezek által ítél, használta a tűz, használta egy kígyót, használta egy olajfa lombja. Nem fogunk megnézni ezeket mind ma délőtt, csak az fontos, hogy mi látjuk, hogy a Jeremiás üzenete, amit kapott Istentől, az volt egy üzenet, ami Isten fog ítélni, mert az emberek ott Izraelben elfordultak Istentől. Néha, amikor mi beszéljünk az ítéletről, mi azt mondjuk, hogy az nem jó. Milyen rossz, hogy van egy Isten, aki ítél. Kérdezem, milyen lenne élni egy olyan országban, ahol minden szabad? Az jó lenne. Isten tisztelet után hazamész, és azt látsz, hogy valaki betört a lakásodba. A számítógép nincs ott. Ez egy az nincs ott. De ez egy szabad ország. Nincs ítélet. Mindenki tud csinálni, amit akar. Vagy lehetséges, hogy vigyünk egy lépést tovább, ellopnak egy csecsemő gyereket tőled. Jó az ítélet, vagy rossz? Abban az esetben igényi az, hogy legyen egy bíró, aki azt mondja, hogy várjál egy picit. Az egy bűncselekmény, vissza kell adni a gyereket. Tudném tovább felsorolni. Ilyen az ember bemegy a bankba. Szeretnék fölvenni a pénzemet. A bankor azt mondja, ne haragudj, én tegnap már átadtam azt a pénzt valaki másnak. Már nincs pénzed. De 2 millió volt. És én akartam kocsit vásárolni. Sajnálom, én már odaadtam azt a pénzt másnak. Milyen nevetséges lenni az? Mi igényeljünk azt, hogy legyen bizonyos törvények. És hogy az emberek élnek ezek a szabályok szerint. És mi azt várjuk, hogy legyen egy igazságos bíró, aki megítél azt az embert, akit kárt okoz. mi egy olyan világban éljünk, hogy előfordul, hogy egy bíró nem teljesen igazságos. Már hallottunk, már meséltek olyan, hogy a bíró kapott csúszópénz, vagy valamit, hogy hozzon egy ítélet. Persze, ha ezt gyakran csinálja, vagy kiderül, akkor nem lesz bíró. Legalább itt, de vannak olyan országok a világban, ahol az teljesen természetes. Akkor az egyik kérdés, amit fel kell tennünk, hogy mik azok a törvények? Mik azok a szabályok? Ne lop, az egy jó szabály. De mi van, ha munkanélküli vagy, és nagyon éhes vagy, és mi van, ha van egy gyereked, és nincs étel neki? Akkor abban az esetben szabad lopni? A gyilkosság. Az szabad? Egy kocsi itt, a templom előtt megy 130-al, és valaki kilép a kocsi elé, és meghal. Az ember azt mondja, hogy ne haragudj, késtem egy nagyon fontos megbeszélésre. Az én megbeszélésem fontosabb, mint az élete. Hogyan döntjünk, hogy mik azok a szabályok? Hogyan döntjünk, hogy a megbeszélés valóban fontosabb, mint a másik ember élete? Mi azt mondjuk, hogy mi visszamenjünk az Ószövetségbe, a törvénybe, a 10 parancsolat. Az az érdekes, hogy mi egy olyan unióban éljünk most, ahol mindegyik országban az alap a törvényekre a 10 parancsolat. Csak most már kezd problémás lenni, mert most már a legtöbb országban kidobtunk a Bibliát. És azt mondtuk, hogy a Biblia az nem érvényes, az nem kell. De valahogyan még mindig kell azok a szabályok, ami benne van az Ószövetségben. És az az érdekes, ha az ember megy Indiába, ha az ember megy Szaúd-Arábiába, ha az ember megy Kínába, azok az elvek, amit mi látjunk a 10 parancsolatokban, érvényes ott is. Mert mindegyik hitben nagyon hasonló az alap igazság. Mi az, ami szabad, és mi az, ami nem. És mi azt látjunk, hogy Isten egy igazságos bíró. De tényleg egyre nagyobb lesz a feszültség a következő években. Mert mi egy olyan világban éljük, ahol nincs abszolút igazság. És akkor ki fog dönteni, hogy melyik a fontosabb, az az ember élete, vagy az, hogy az ember megy 130-al egy megbeszélésre. Mert ha nincs abszolút igazság, akkor annak az embernek van joga azt csinálni. Hol van a határ? És utána jön fel a másik kérdés, hogyha ha ezek a szabályok vannak a keresztény országokban, zárójelben teszem azt, ha ezek van a muszlim országokban, a hindu országokban, akkor a kereszténység nem ugyanaz, mint ezek? Mi a különbség? Mindjárt fogunk látni azt, csak még egy gondolatot szeretnék mondani arról, amikor Isten adta a törvényt. Mi volt a törvény célja? Mert mi többször és többször olvasunk azt, hogy senki nem tud üdvözölni, senki nem lesz keresztény a törvény megtartása által. Mert senki nem képes betartani a törvényt. Akkor miért van a törvény? Ibolyaval az utolsó hónapokban gyakran jártunk orvosokhoz. Voltak olyan helyzetek, amikor kapott valami kezelést, gyógyszer a betegsége miatt, de voltak olyan alkalmak, amikor mi csak oda menjünk, és csinálnak egy CT-t, és csinálnak egy röntgent. Én azt látom, hogy az a CT, vagy az a röntgen kép, ami csinál, a CT és a röntgen ugyanolyan, mint a törvény. A CT és a röntgen mutat valamit, amit másképpen nem tudunk látni. A CT és a röntgen mutat valamit, ami az ember belsőjében van. Ezek a vizsgálatok nélkül az ember nem tudja, hogy mi van belül. Az Isten törvénye ezt csinál. Mi másképpen nem tudunk látni a mi szívünket, ha nincs az Isten törvénye, ami mutat nekünk, hogy valóban milyen a mi szívünk. És amikor mi összehasonlítjunk magunkat a törvénnyel, akkor észreveszünk, hogy valóban van egy probléma az én szívemmel. A törvény nélkül nem fogok észrevenni a problémát. A CT nélkül, a röntgen nélkül, az orvos nem tud adni a megfelelő gyógyszert. Ha az megvan neki, akkor se biztos, hogy tud adni egy megfelelő gyógyszert. De Isten más, mint egy orvos. Mert amikor az a törvény mutatja, hogy mi van a mi szívünkben, amikor mi látjunk, hogy mi szívbetegek vagyunk, akkor Isten ad a megfelelő gyógyszert. És a megfelelő gyógyszer az új szövetség. Az új szövetség a kegyelem. Az új szövetség az, amikor Isten azt mondja, hogy én mindent megteszem. Értetek? Minden, ami kell. Olvasunk itt a Jeremiás 31. részben, a felolvasott igében, amikor van szó erről az új szövetségről. Azt olvasunk, hogy így szól az Úr, meg megbocsátam bűneiteket. És nem gondolok többé vétkeiről. Ebben a szövetségben, amit Isten kört velünk, a hangsúly a kegyelem. A hangsúly azt, hogy Isten azt mondja, hogy én tudom, hogy te képtelen vagy megfelelni. Én tudom, hogy te bűnt teszel. És én adom a megoldást. Én adom a megoldást, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted, helyetted. Ez a megoldás, ez a kegyelem, hogy Isten annyira szeret minket, hogy ő adott. Tegyünk fel, hogy van valaki, aki beteg. És ő megy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy ettől a betegségtől pár hónapon belül meghalsz. De van egy gyógyszer. És ez a gyógyszer, ha ezt a gyógyszert szeded, akkor meggyógyulsz. De ha szeretnék szólni, hogy ha ezt a gyógyszert szedsz, nem szabad csokítani. Mert ha csokítesszel, akkor a gyógyszer nem hat. Kérdezem. Ez a lehetősége, vagy nem? Fogsz vállalni azt, hogy én szedem ezt a gyógyszert, és én többet nem eszek csokit, és meggyógyulok? Vagy esetleg azt mondod, hogy tudod, én nagyon szeretem a csokit. És én nem tudok élni csoki nélkül. Inkább a csoki fontosabb. Mi azt mondjuk, hogy az egy elég furcsa ember, aki ezt csinál. Lényegében minden ember kell dönteni. Nem a csokiról, hanem valamiről. Mindenki kell fölteni a kérdést, hogy van valami fontosabb nekem, mint az a megoldást, amit Isten ad. Esetleg az ember azt mondja, hogy én szívesen lenném keresztény, de majd később, mert most én nagyon sok pénzt akarok keresni, mert én akarok jól élni. Akkor lényegében ez az ember azt mondja, a csoki nekem a jólét. A másik ember azt mondja, hogy igen, én szívesen lenném keresztény, de ez fontosabb nekem. Mindenki tud beírni valamit abba a kis helyre, hogy mi az, ami a csoki számadra. Mi az, ami olyan fontos neked, hogy te nem tudsz leborulni Isten előtt. És mondani Istennek, hogy te legyél az Úr az én életemben. Látjuk a Jeremiás könyvében, hogy az Izrael nép éveken keresztül ők nem tudtak leborulni Isten előtt. Mert mindig valami más volt a legfontosabb nekik. És a Jeremiás azt mondta, hogy dönteni kell. Isten kínál egy új szövetséget. Isten kínál egy új életet. Isten kínál valami, ami nagyszerű. És mi azt mondjuk, hogy lehetséges, hogy az nagyszerű, de mégis van valamit, amit én fontosabb tartom annál. Lényegében mi fölemeljük magunkat Isten fölött. És mi azt mondjuk, hogy amit én akarom, az a legfontosabb, nem az, amit Isten akar. Én azt mondom, hogy az egyik értelem lehet megérteni ezt. Mert ha valakinek van egy rossz képe Istenről, ha valaki nincs meggyőződve arról, hogy Isten szeret őt, akkor én tudok megérteni azt, hogy valaki azt mondja, hogy ez nem kell nekem. De ha mi megismerjünk Istent, és mi látjunk, hogy ő mennyire szeret minket, hogy mi látjunk az ő képességei. Isten tud látni nagyon messzere. Ő látja a teljes képet. Én csak szűken látom, ami pont van előttem. És amikor én hozom a döntést, a korlátozott információmmal, én hozom a döntést. Isten tudata nem korlátozott. Isten tudja azt, hogy mi a legjobb neked. Isten a mindenható. De nem csak a mindenható, hanem Isten szeret. És bármi, ami van, Isten tudja. És Isten uralkodik fölötte. A mi szemszögükből mi nem értünk meg. Korlátozott a mi látásunk. Többször használtam ezt a példát, de még egyszer használom. Bocsánatot kérek, aki már kívülről tudja. Egyszer egy nő hazafele indult. Beült a kocsijába, este már sötét volt, és indult hazafele. És ahogyan indult hazafele, látta, hogy egy teherautó jött utána. Amikor ő gyorsult, a teherautó gyorsult. Amikor ő fordult, a teherautó fordult. És akkor a nő kezdett megijedni. Ez az ember követ engem. Mi lesz velem? És akkor próbál gyorsabban menni, többet kanyarodni ide-oda, a teherautó lépést tartott vele. A nő végre messziről látott egy benzinkút, és úgy ment oda a benzinkút vele, hogy beállt a benzinkútba, kiszállt a kocsiból, és bement a boltba. Ahogyan ő bement oda, a teherautó jött utána. És a férfi kiugrott a teherautóból, és odafutott a lány kocsijához, nyitotta a hátsó ajtót, és kihúzta egy férfit onnan. A férfi akart támadni a nőt. A teherautó vezető akarta megmenteni a nőt végig. Végig a teherautó vezetője szándéka jó volt. A nő szemszögéből a teherautó vezető volt a veszély. De a valódi veszély ott volt a hátsó ülésen. Isten olyan, mint a teherautó vezető. Az ő szemszögéből ő látja a legjobbat. A mi szemszögünkből mi nagyon túl könnyen tudunk félreérteni dolgokat, mert korlátozott, amit mi látjunk. Az Isten látása nem korlátozott. Isten minden lát benned, és hangsúlyozom, és szeret. Az utolsó pont a vázlaton, a garancia, magyarul, a jótalási jegy. Nekem van egy gyűjteményem otthon. Beraktam egyet ide magammal, mert olyan nagy az én gyűjteményem. Garancia jegy. Mindent, amikor veszünk valamit, adnak, vagy egy drágább dolgok adnak ezt. Tavaly mi vettünk egy új sütört. És mi kaptunk egy garancia level. Milyen nagyszerű. Addig, ameddig az ember nem kezd olvasni. Mert amikor kezdem olvasni, én azt látom, hogy ez a garancia level azt mondja, hogy ez érvényes egy vagy két évre. Attól függ, hogy milyen garancia level. Vannak olyan, amit esetleg azt mondanak, hogy 30 évre. Ha jól tudom, a cserép a háztetőn, az 30 év garancia. Csak az a probléma, hogy mielőtt tudok igénybe venni azt a garanciát, a szég ma rég tönkre megy. És nincs senki. A Tupperware, ez nem reklám, a Tupperware a legjobb. Mert a Tupperware azt mondja, hogy ez egy életre szóló garancia. És én azt mondom, valóban igaz, hogy volt egyszer egy Tupperware tetőr, ami tönkre ment, 25 év után én visszavittem, és kértem újat. És adtak. Mert ez egy életre szóló garancia. A garancia, amit Isten ad, az jobb, mint a Tupperware. Mert a Tupperware az is tud csődbe menni. Az Isten nem fog csődbe menni. Isten, amit ő ígér, az egy életre szóló garancia. Ha tovább olvasunk itt a 31. részben, ezt mondja az Úr, aki adott napot, hogy világosan nappal, és adott szabályokat a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel. És lényegében ezzel, és ha tovább menjünk át a 32. rész, a 17. versre, hasonlót olvasunk. Ó, Uram, Uram, te alkottad az éget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. Mi a garancia? Isten. Kezdtem olvasni egy könyvet angolul, The Case for a Creator. Ugyanaz a szerzőr írta ezt, amit az a könyv, amit megjelent magyarul, a Jézus dossziá, ami a szerzőr nézi azt, hogy miért valóban Jézus Jézus, és miért jó volt a Jézus munkája, miért igaz azok, amit olvasunk Jézusról. És ebben a könyvben ő ugyanezt beszél, amikor ő beszél a teremtőről. Ő beszél különböző tudásokkal, és lényegében a tudások egyre nagyobb része azt mondanak, hogy az evolúció lehetetlen. Ők azt mondanak, hogy nem lehet ilyen, egy teremtő nélkül. Kérdezem, valakinek van otthon egy kenyérsütő? Jól működik? Igen. Miért jól működik? Jó, de amikor beleraksz a dolgokat bele, te soha. Akkor amikor a Marti berak a dolgokat bele, Marti, te használsz receptet? Szóval van valami lehetséges, most már nem kell, mert annyira jól tudod. De az az érdekes, ha az ember belemenni a konyhába, és csak lehúzna négy dolgot a polcról, és berakom egy kicsit abból, és kicsit abból, kicsit abból, és besukom a kenyérsütőt, milyen lenne az a kenyér? Én azt mondom, hogy így nem lehet használni egy kenyérsütőt. Csak akkor lesz kenyér a kenyérsütőből, ha van valaki, aki tudja, hogy mit csinál. Nem engedjünk a misi közel hozzá. Aki tudja, hogy mit csinál. És a megfelelő betesz mindenből. És amikor az pont úgy van, ahogyan kell, akkor lesz kenyér. Az evolúció alapvető tanítása a következőt. Előbb-utóbb lesz jó kenyér, abból a kenyérsütőből, ha az ember eleget kísérletez. Előbb-utóbb lesz valami jó. Nem. Szükség van, hogy van egy tervező mögötte. És amikor mi látjunk ezt a földet, amilyen mi éljünk, látjunk, hogy volt egy teremtő mögötte. Érdekes, hogy az a hold, amit körül megy a földön, a mi hold nagyobb, mint a többi hold arányosan ebben a naprendszerben. És a tudósok azt mondják, ha nem lenne azt a hold ott, akkor a föld nem így állna, hanem jobban billenne. Úgy, hogy lenne olyan, hogy a déli sark lenne pont a nap fele, és óvadna mindent. A hold miatt marad a mi földünk abban a szögben, ami van. Ha az a hold nem lenne, akkor mi nem tudnunk így élni, ahogyan éljük. Az a véletlen, hogy olyan nagy az a hold, ami megy a földünk körül. Nem. Ezek a tudósok azt mondták, hogy régebben mi azt gondoltunk, hogy a naprendszerben, a galaxiában van rengeteg olyan hely, mint a föld. Most már nem mondanak azt. Most azt mondanak, hogy a föld az egy rendkívüli helyzet. Mert minden összeáll, ami kell, hogy legyen életünk. Ez a véletlen? Vagy ez a teremtő? A garancia, hogy igaz az új szövetség, az, hogy Isten a mindenható, és ő létrehozta a naprendszert, ő létrehozta a földet, ő létrehozta a holdot, ő létrehozott téged és engem. És ő tökéletes munkát végzett, és ő szeret téged. A kérdés marad azt, hogy mi tudunk-e leborulni előtte, és mondani neki, hogy Uram, legyél az Úr az én életemben. Imádkozunk. Édes Atyánk, azt kérjünk, hogy segíts minket megismerni téged. Segíts minket látni téged, amilyen vagy. A mindenható. A minden tudó, aki teljesen bölcs, és aki kegyelmes, és szeret minket. Segíts minket látni azt, hogy érdemes alávetni magunkat magad alá, mert te vagy az Úr. És vagy elfogadjunk téged, mint Úr, vagy lázadnak ellenünk. Nincs más lehetőség. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat magad alá. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.